Köszönöm szépen. Előadásom eltér azoktól a nemrég hallott előadásoktól, amelyek egy-egy új kutatási eredményt tártak a konferencia elé, de azt gondolom, hogy szorosan kapcsolódik mégis a címhez és Tarnai Andor személyéhez. A Tarnai Andor által kezdeményezett kutatási programok egyikéről van ugyanis szó, arról a programról, amelyet a magyarországi iskolai színjátszás forrásainak és szövegeinek feltárására indított el az intézet 18. századi osztálya, és ami éppen idén fejeződött be, nagy örömünkre, és talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, nagy büszkeségünkre. A kutatási keretek kijelölése előtt már az első lépéseket is Tarnai Andor tette meg, aki az új akadémiai irodalomtörténet, a Spenót második kötetében már külön fejezetben foglalkozott az iskolai színjátszással és az egyházi keretekben működő szerzetes drámaírókkal is. Elsőként a latin nyelvű egyházi jezsuita irodalom című fejezetben, majd a Faludi Ferencről szóló részben, ahol elemzi faludi iskola drámáit is. A legérdekesebb a magyar nyelvű iskoladráma Virágzása című, majdnem 10 oldalas fejezete, amelynek megállapításai ma is helytállóak. A protestáns iskoladrámáról és a csíksomlyói misztérium játékokról Varga Imre, a népies katolikus színjátékokról pedig Stoll Béla írt a kötetben. Ezzel a gesztussal újra bekerült a magyar irodalomtörténet látókörébe, az irodalomtudományi diskurzusba, az egyházi iskolák irodalmi hagyománya és a szerzetes tanárok irodalmi hagyatéka. Hasonlóan nagy teret kapott az iskolai színjátszás a Magyar Irodalom Történet Bibliográfiája 1772-ig című kötetben is, ami Stoll Béla, Varga Imre és az én hajdani kedves tanárom Vékovács Sándor szerkesztésében jelent meg 7 évvel később. Ilyen előzmények után jött létre 1979-ben, van olyan visszaemlékezés, miszerint 1980-ban, az Irodalomtudományi Intézet régi magyar dráma kutatócsoportja, amit ekkor még nem neveztek így, amelynek a tagjai Alszegi Zsoltné, Busa Margit, Berceli Károlyné, Dümmer Dezső, Hol Béla, Hopp Lajos, Hölvényi György, Jelenics István, Kilián István, Staud Géza és Varga Imre voltak. Az első nagy program, az adattárak elkészítése, amelyekhez a csoport tagjai még főleg csak cédula anyagot gyűjtöttek, és később már nem vettek részt a kiadás munkájában, viszonylag rövid időt vett igénybe. 1984 és 94 között megjelent az iskolai színjátszás teljes adattára 6 kötetben. A másik vállalkozás a magyar nyelvű szövegek, drámaszövegek és drámaprogramok összegyűjtése és megjelentetése, azonban jóval nehezebb feladatnak bizonyult, több generáció munkájára volt szükség ahhoz, hogy az 1989-ben indult sorozat 2025-ben befejeződhessen. A hosszú folyamatban voltak csomópontok, kiadó és szerkesztőváltások, módosult a koncepció egy része is. A minta az 1960-ban az Akadémiai Kiadónál megjelent Régi Magyar Drámai Emlékek című Kardos Tibor és Dömötör Tekla által kiadott két kötet volt. Ennek a szerkezetét követte ez a sorozat is. Minden kötet elején részletes, önálló tanulmányként olvasható bevezető van, a szövegek közlése pedig betűhű. A szöveget követő apparátusban azonban történt módosítás. A mű adatai, a források, a szövegkritikai jegyzetek és a tárgyi és nyelvi magyarázatok mellett az új sorozatban már külön jegyzetet kapott a szerző és az előadás is. A Ferences iskola drámák első kötetétől kezdve külön jegyzet lett a zene, és bekerült a kísérő szövegek közé a dráma jelenetenkénti rövid tartalma is, most már az egész apparátust angol nyelvre is lefordítva. Ennél kisebb horderejű változtatás volt, hogy a bibliográfiát nem az egyes darabok után, hanem a kötet végén, a ferences kötetekben pedig a kötet elején egységesen közöljük. Ahogy látszik ezen az idővonalon, az első három kötet nagyon rövid idő alatt megjelent. Ekkor még ugyanis nem kellett pályázni. Az akadémiai kiadó saját keretéből finanszírozta a kiadást, a szerkesztők és sajtóalárendezők pedig az intézet főállású munkatársai voltak. Az első kötetek sem voltak teljesen egységesek, Varga Imre szikárabb, rövidebb bevezetőt és jegyzeteket írt, Kilián István részletesebb jegyzetanyagokat készített, és ő gondozta minden kötet latin nyelvű anyagát, ugye a szerzői utasításokat és a textusok latin részeit. A minorita kötet időrendben közli a darabokat, míg a protestáns és a pálos kötetben az egyes iskolák betű szerinti sorrendjében következnek a szövegek. Ahogy látszik, a 90-es évektől a helyzet megváltozott. A csoport tagjainak már az új egyetemeken való tanítás és az oktatás szervezési feladatok miatt sokkal kevesebb ideje jutott a szövegkiadásra. Ugyanakkor a rengeteg egyetemi hallgató, ugye ez egy aranykor volt nekünk, a rengeteg egyetemi hallgatók között jó néhányan voltak, akik szakdolgozatnak, TDK feladatnak választották egy-egy szöveg kiadását, így a két jezsuita kötetben már sok fiatal sajtó alá rendezőt találunk, akár a Pázmány Péter, akár a Károli, majd később a Pannon Egyetemről is. Az akadémiai kiadó mellett a tényleges kiadói munkát és a pályáztatást ekkor már az Argumentum kiadó, Láng József végezte, akinek a nehézségek ellenére is sokat köszönhetünk. A kiadás azonban nem csak emiatt szakadt meg évekre. Szlovákiai és erdélyi kutató utakra is szükség volt az anyag összegyűjtéséhez, mivel ezekre 1989 előtt nem volt lehetőségünk. Többször visszamentünk Csíksomjóra is, gyakorlatilag évente kellett kutató útra menni, de az első ferences kötet nehézségei után sokáig nem volt erőnk újra nekiállni a szinte beláthatatlan mennyiségű anyagnak. A kutató utak során viszont olyan dráma kéziratokat is találtunk, amelyeknek a korábbi kötetekben lett volna a helye. Így jött létre a kollégiumi drámagyűjtemények, ennél a kötetnél már tágítottunk az időhatáron és Varga Imre szigorú meghatározásán is, aki csak azokat a szövegeket közölte, amelyeket, idézem, eljátszottak, előadhattak, előadásra szántak, vagy az iskola növendékei alkalomszerűen bemutattak. Itt tehát helyet kaptak a Varga Imre által már ismert, például Stoll Béla gyűjteményében is szereplő, de kihagyott, és a Szegeden, Szatmárnémetiben, Székelyudvarhelyen újonnan talált drámák is. Demeter Júlia hosszú elvi bevezetőjében megindokolta, miért változtattunk ezen az elven, ami sokkal jobban megfelelt így a sorozat eredeti szándékának, és miért tágítottuk az időhatárokat is egészen az 1820-as évekig, figyelembe véve a hivatásos színpadra és az iskolai színpadra szánt szövegek kölcsönhatását. A rendi felekezeti határokat is sokkal lazábban kezeltük, mint korábban. Innentől kezdve gyakorlatilag ketten szerkesztettük a köteteket, és próbáltunk egy kicsit modernizálni a szerkesztési elveken. Többször is próbáltunk külső szemmel, reflektálva ránézni a munkánkra. Sokat segítettek az egyes kötetekről megjelent recenziók, kritikák, amiket ezúton is köszönök, hiszen sokan ülnek itt a közönség soraiban, akik ebben részt vettek, illetve a kutatócsoport 25 éves évfordulója, ami jó alkalom volt a számvetésre is, ha jól emlékszem az IJS archívumban. De fordulópont volt a filológia és textológia konferencia is Miskolcon 2011-ben, ahol hárman tartottunk előadást a programról. Hárman, mert sokan elmaradtak mellőlünk ezen az úton. Elsőként éppen Tarnai Andor, aztán Hopp Lajos, Kerényi Ferenc, aki végig segítette, kísérte a munkánkat, Varga Imre és Alszegi Zsoltné Tési Edit. De mégis fordulópont volt, talán a legnagyobb, 2019, amikor Cibula Katalintól, és 2021, amikor a kutatócsoport vezetőjétől, Kilián Istvántól kellett búcsút vennünk. Bár a tanár úr mindig azt mondta, nem halhat meg, amíg a sorozat be nem fejeződik, sajnos ez mégsem így lett. Pedig igyekeztünk annyira elhúzni a szövegkiadást, amennyire csak lehetett. Azt is mindig mondta, akik emlékeznek rá, ismerik, emlékeznek a humorára is, hogy ha meghalt, ne vigyünk művirágot a sírjára, mert akkor egészen biztosan feltámad és ki kell onnan. Hát ezt még nem próbáltuk ki. Halála után elhatároztuk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt befejezzük a sorozatot. Több pályázatot adtunk be, végül sikerült a sorozat folytatásának anyagi hátterét megteremteni, amiben nagy segítséget jelentett új kiadónk, a Balassi kiadó is, ami teljes szívvel a sorozat mellé állt, és türelmes szerkesztője Gilice Ágnes. A latin szövegek gondozását egri történész kollégám Miskei Antal vállalta, aki sajnos 2024-ben elhunyt. Így az utolsó kötetre megint új munkatársakat kellett találnunk, akik szerencsére mindent megtettek a befejező kötetekért. A sorozat indulásakor még nem lehetett látni a teljes drámakorpuszt, a feladat nagyságát. A sorozat ma 15 kötet, majdnem 14 ezer oldal terjedelemben, összesen 261 magyar drámát és 49 színlapot tartalmaz. Emellett ismerünk természetesen rengeteg latin szöveget és körülbelül 350 latin nyelvű színlapot is. Most adtunk be egy pályázatot, ha sikerül ezt megnyernünk, akkor szeretnénk egy olyan digitális honlapot létrehozni, vagy egy olyan honlapot létrehozni, ahová ezeket a latin nyelvű drámaszövegeket föl tudjuk majd tölteni. Tehát ez egy digitális kiadása lesz ennek a szöveg együttesnek. Ez lenne a kutatócsoportunk következő projektje. Ha jobban megnézzük a sorozatnak a terjedelmét, az adatait, akkor csak számokat látunk magunk előtt, de ha azt mondom, hogy például a Minorita iskola drámák 20 szövegéből mindössze egy volt korábban ismert, Kilián István kutatásai előtt, a 19 dráma az mind az ő kutatásainak az eredménye, vagy ugyanezt mondhatom el a protestáns drámakötetre is, amiben szintén Varga Imre által megtalált sok-sok darab van, és hát természetesen a jezsuita, a piarista és a többi kötetben is a szövegek nagy része addig ismeretlen kéziratos hagyományból került elő. Magunknak is elborzasztóak ezek a számok, és ezek a vastag kötetek, de azt gondolom, hogy a jövő generációk nagyon sok hasznos forrást, nagyon sok földolgozandó témát találnak majd köztük. Egy ilyen ünnepi alkalomkor elsősorban arról beszél az ember, ami jól sikerült. Én azonban azzal folytatnám, hogy mit csinálnánk, mit csinálhatnánk másként. Kezdeném a címekkel. 1989-ben magától értetődő volt, hogy a végre kutatható és ismeretlen elsüllyedt Atlantisként felbukkanó színdarabokat iskoladráma címszóval adják ki a kutatók. Ez a megnevezés azonban nem bizonyult igazán jónak. Ezek a szövegek ugyanis Bécsi Tamás terminusával ontológiai szempontból drámák, és az iskoladráma kifejezés lényegiségükkel kapcsolatban semmilyen plusz információt nem ad. Mindössze arra utal, hogy ezek olyan drámák, amelyeket az iskolai színjátszás keretében mutattak be, vagy még ott sem, hiszen a kollégiumi drámagyűjtemények esetében ettől már eltértünk. Azonban drámai mi voltukról nem mond semmit. A fogalom tehát összemossa a színházi előadás helyére és sajátosságaira vonatkozó kifejezést az ott bemutatott irodalmi alkotással. Kezdetben eleve jelzős kifejezés volt, tanodai drámák a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Később azonban olyan összetett szóvá merevült, amely anélkül, hogy bármit is hozzátett volna ahhoz, hogy ezek a szövegek valóban drámák, önálló, sajátos fogalomként él tovább. Miközben az iskolatörténeti diskurzusban az iskolai színjátszás és az iskoladráma fogalma általánosan elfogadott lett, az irodalomtudomány nem tudott és ma sem tud mit kezdeni vele. Az 1960-as régi magyar drámai emlékek nem is használta ezt a kifejezést, pedig a Teofánia, a komikotragédia, a kinizsi dráma szintén iskolai közegben született. És ha megnézzük a köteteket, rengeteg fordítást találunk bennük. Jó néhány Molière, Plautus, Metastázió szöveg van itt a kötetekben, akiket pedig igazán nem tekinthetünk iskoladráma szerzőnek. Utólag talán annyit lehetett volna módosítani a sorozaton, hogy legalább alcímként érdemes lett volna feltüntetni a drámaszerzőket is, hogy könnyebb legyen rákeresni egy-egy életműre, egy-egy jelentősebb alkotóra. Járható, bár bizonytalanabb út lett volna az is, hogyha műfaji alcímeket teszünk a kötetek címe alá, hiszen például a jezsuita első kötet nagyrészt történelmi és bibliai drámákat, a második kötet pedig jezsuita vígjátékokat tartalmaz. Az utolsó 6 kötetnél, a ferences köteteknél már változtattunk ezen a gyakorlaton, és informatív alcímet, legalább időhatárokat, műfaji jellemzőket is megfogalmaztunk benne. Tehát ezt az iskola dráma megnevezést ma már szívem szerint lehagynám a sorozatok kötetéről, de hát egy olyan hagyományt folytattak a kutatók 1989-ben, ami akkor újszerű és tényleg forradalmi változás volt. A másik, amin változtatnék, és ami itt a Tinódi kiadás kapcsán is felvetődött, az a digitalizáció. De hát gondoljunk bele, 1989-ben cédulákon és írógépen született meg még az első három kötet. Igazából a számítógépes feldolgozást valamikor a jezsuita kötetek után kezdtük meg. Tehát sokkal másabb követelményeket állít ma már a világ a kritikai kiadások elé, mint amikor a sorozat elkezdődött. Megváltozott a jellegük, a szerepük, a használhatóságuk, de ezen már utólag nem tudunk változtatni. De amin lehetett az az, hogy az Irodalomtudományi Intézet szövegtárába bekerült legalább a sorozat első öt kötetének a szövege, és az utolsó öt kötet pedig a Balassi kiadó jóvoltából az Arkánumban már nagyon korszerű digitális formában, metakeresésekkel és minden egyébben használható. Ahogy a nyitó előadásban hallottuk, följegyeztem magamnak, mert annyira tetszett ez a mondat. A kritikai kiadások célja a nemzeti használatba vétel számára előkészíteni a szövegeket. Mi valóban próbálkoztunk ezzel, tehát megtettük azt, hogy a nagy közönség számára is készítettünk két olyan antológiát, amelyekben ezek a kötetek már nem betűhíven, hanem mai helyesírással olvashatóak. Készült kiadás az általános és középiskolásoknak, az amatőr színjátszóknak is. Próbáltuk élővé is tenni a szövegeket, elsősorban Megyesi S. Norbertnek köszönhetően, aki a Boldog Özséb színkör vezetőjeként 12 dráma szöveget vitt színpadra, és ezekről oktatási tananyagként DVD felvétel is készült. Az általunk gondozott szövegek közül több is bekerült a színházi, például a Nemzeti Színházi repertoárba is. Készült emellett egy latin nyelvű dráma antológia is, a legjobb, legkönnyebben hozzáférhető protestáns latin dráma szövegekről. 2011-ben a Miskolci konferencián próbáltam beszélni arról, hogy mennyi új eredményt értünk el, mennyi filológiai pontosítást, új szerzőt, meghatározást, forráskutatást sikerült végigvinni a szövegkiadás kapcsán. Természetesen most ezeknek a felsorolására nincs időm, de megmutatnám azokat a konferencia köteteket, amelyek a 14 drámakonferenciánk anyagából keletkeztek, hiszen 14 drámatörténeti konferenciára került már sor, és minden egyes konferencia kötete megjelent. Az utóbbi kötetek már angol és idegen nyelvű tanulmányokkal együtt, sőt, van olyan kötetünk, a 2019-es, ami teljes egészében angol nyelvű. Fönt a legutóbbi 14. drámatörténeti konferencia meghívóját, illetve műsorfüzetét látják. Ezt a kis emblémát, ezt még Cibula Katalin választotta a sorozat címlapjára. És emellett, bár a monográfiákat nem gyűjtöttem ide ki, több olyan tanulmánykötet is készült, ami a kutatócsoport tagjainak, tagjainak német, angol, francia nyelvű tanulmánykötete, és hát elmondhatom azt, hogy nagyon sokan hivatkoznak rájuk, a konferenciáinkon is jelenlévő cseh, lengyel, olasz, német, angol kutatók közül. A képen pedig, és itt ezen a dián két olyan kötet is látszik, amit Kilián István tiszteletére állítottunk össze, az egyiket a 80. születésnapjára, a másikat pedig a halála után a 90. születésnapra emlékezve, és hát ezeknek a köteteknek a címlapját is ide tettem. Az eredmények közül befejezésül már csak egyet szeretnék felidézni. Ugye ez az utolsó, ez a 6. kötet. Ebben a kötetben magyar, latin nyelvű ferences drámaszövegeket olvashatunk, akiknek a műveltségéről eddig egészen másfajta képünk volt. Sok szó esett az eddigi előadásokon a protestáns szerzőkről, hogy mennyiféle művet használtak, milyen komoly forrásokra derült fény, mennyi szövegkölcsönzés van. Ugyanezt elmondhatjuk a ferences szerzőkről is. Ez a kötet alapjaiban változtatja meg azt a képet, ami az ő műveltségükről a fejünkben élt. Tarnai Andor például, amikor a ferences kutatásokról beszéltem vele, sosem felejtett el megjegyezni, hogy ők maguk Isten szegény barmocskáinak nevezték magukat. Itt azonban azt látjuk ebben a kötetben, éppen a latin fordítók segítségeként, hogy Nicolaus Avancini, Hugo Hermann, Johannes Dávid, Jean Tixier de Ravisi, vagyis Ravisius, Cornelius Schöneus műveiből találunk részleteket, hivatkozásokat, emblémagyűjteményeket, szövegeket, verseket ebben a kötetben, amelyek azt mutatják, egyébként a verseket külön figyelmébe ajánlom Szeristei Nagy Lászlónak is, amelyek azt mutatják, hogy ezek a szövegek igenis nagyon komoly műveltségről és tudásról árulkodtak, érdemes ma is forgatni őket. Minden kötet bevezetőjének a végén van egy köszönetnyilvánítás. Most olyan hosszú lenne, hogy nincs időm végigmondani. Köszönöm mindenkinek a bátorítást és a támogatást, a megjegyzéseket, a recenziókat, a könyvbemutatókat, azt a bíztatást, amivel folyton megkérdezték, hol tart a sorozat, és mikor fogjuk befejezni, mi lesz a következő lépés, ami azt mutatta, hogy figyelemmel kísérik a munkánkat. És végül köszönöm azt a lehetőséget, hogy mindezt itt elmondhattam.